Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
A reggeli személy nem más, mint Vince Miklós, nagyon kedves barátom és régi állandó vendégünk, és a hát gyakorlat, azt vettem észre, figyelve a munkásságodat elszórva a médiumokban, elszórva, de sűrűn elszórva, hogy azért úgy látom, hogy kezdett betölteni a Rádai Mihály üresen hagyott városvédő nist, azt a fülkét, ahova, igen, de most komolyan mondom, és gratulálok, és, hogy nagyon, és a legjobb ember, hogyha a véleményem számít valamit, a legjobb ember, aki erre a pozícióra termett. De hogy, és mondjuk az is van, hogy amit észrevettem még, hogy nem egy folyamatos negatívumba utazol, hanem igenis vannak pozitív példáid, és vannak olyan dolgok, amivel ellensúlyozod, nem egy ilyen lehozó az egész életművet, hogy hát ez is milyen borzalmas, de.
Pozitív részben nem emlékszem.
De pedig voltak, emlékszem, határozottan. 12-14 éve lehetett, de nagyon mélyre, nagyon mélyre. Na de hogy. Ja, két témát akartunk, illetve három témát akartam, de aztán a harmadikat elengedtük végül is, de hogy a látják pont ugye szerencsés abban a helyzetben vannak, hogy éppen most, hogyha lenne operatőrünk ráközelíteni, de nem kell, ez itt a Bosnyák téri iroda negyed. Ugye én személyesen nem láttam, én nem jártam szerintem 10 éve a Bosnyák téren, de most, hogy így elém került, hát megrázó erővel bír, és monumentális. De igazán, és ami a gerincét adja majd ennek a beszélgetésnek, az leginkább ugye a Jan Werner Müller által írt a Fehérház megalomán átépítése beleillik a szélsőjobbos populisták világtrendjébe című értekezése, ahol a Trump kormányzat által a rémtetteknek nevezett ilyen átépítéseiről ír. Ebbe te mennyire ástad bele magad, vagy mennyire vagy képben ezzel kapcsolatban? Kimentél megnézni ezeket, vagy csak így a sajtó útján értesültél?
Én a múlt héten néztem meg pont a Fehérház bontását. Nem.
Részt vettem a Fehérház bontásában, igen.
A Bosnyák teret én láttam egy pár hete, és bár ne láttam volna, előtte meg évekig nem jártam arra, hogy egy most nagyon meglepett az, hogy mi történt. Nem igazán vannak szavak arra, ami most ott templom mögött van. Nem mondanám, hogy váratlan volt, mert 20 éve épül ez a helyzet. Volt rengeteg álom erre a területre, volt rengeteg terv, voltak ott az önkormányzattal különböző egyezkedések, aztán végül csak sikerült átvinni. Most az, hogy ennek ilyen eredménye lesz, azt hát nyilván azért sejtettük, de nem gondoltuk, hogy tényleg meg tudják valamikor lépni. Nagyon-nagyon sok gondolkodás, és nagyon-nagyon sok tervezést látom, ez is 6 per kb. Nem tudom. 30 perc? Kellett ehhez, hogy ezt valaki így föllegozza?
Igazából ez persze természetesen a dilettánsoknak a hozzá nem értéséből fakadó gonoszsága, hiszen ugye tudjuk, hogy most egy építészek tervezték, ugye ez fontos.
Természetesen persze, igen.
Tehát ez mindig fontos, hogy nincs olyan, hogy mint Görögországban tudod, hogy a kőműves tervezi a hotelt, és így összerakja téglákból, de hogy az érdekelt mindig is, hogyha én akarok építeni egy irodanegyedet, akkor megveszem a telket, és felépítem? Vagy ez hogy működik? Azért bizonyos engedélyek kellenek. Ugye most tudjuk, hogy ez a bizonyos termófűtés, tehát a talajhővel való fűtés engedélyeivel van probléma, úgyhogy azt tudom, hogy kell az engedély, meg kell nyilván építési engedély, de hogy én, ha iroda negyedet akkor építeni akarok, és például közel állok Tiborcz Istvánhoz, akkor azért sok akadály nem gördül elém.
Hát, hogyha van 30 perced, akkor hát tudod verni.
Nem, van egy emberem, akinek van 30 perced.
Na, hát ez kitűnő.
Nincs annyi.
Nagyon-nagyon röviden, tényleg annyi a probléma, hogy 2020-ban átvándoroltak a főbb építési jogkörök a kormányhivatalokhoz, el a kerületektől, de ez nem jelenti azt, hogy bármi megépülhet. Nyilván van olyan, hogy országos építészeti tanács, van olyan, hogy kormányhivatal. Ezek ugye átnézik a terveket, hányák vetik, átgondolják, szakembereknek a csoportja elé kerül, akik ajánlásokat tesznek, hogy
de van egy Budapest főépítész is, ugye?
Van igen, ja, van igen. Viszont a legtöbb beruházás az azon az országos tervtanács elé kerül, és nagyon-nagyon kevés akadályon kell átmenni ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Az egész problémának, ami a Bosnyák téren látható, az a gyökere, ugye, hogy minden település, minden kerület maga szabja meg, hogy egy bizonyos telken milyen beépítési korlátokat támaszt. Hogyha azt mondja, hogy a telek 20%-et lehet beépíteni, akkor 20%-et, de akkor nyilván magával fog kiszúrni. Rengeteg olyan változó van, amit az elmúlt 25-30 évben ki lehetett volna azért nyilván részben küszöbölni, de hogyha a kerület leszorította volna beépítési arány nagyon durván, akkor magával és a fővárossal szúrt volna ki, ugye kevesebb iparűzési adó folyik be minden évben, kevesebb ilyen adó, olyan adó csorog be a fővároshoz, a kerülethez, nyilván ez kevésbé lesz vonzó nekik is, kevésbé akarnak befektetők ezen a területen majd befektetni. Nyilván mondhatták volna azt, hogy csak 4 emelet magas épületek lehetnek, és nagyon sok park.
Jár,
de akkor ugyanaz megint tett, hogy az a gond, hogy mindenképpen magaddal cseszel ki, hogyha túl szigorú korlátokat támasztasz, és nagyon nehéz megtalálni azt a középutat, hogy akkor mégis mit lehetne csinálni.
De ezek szerint az ideális az lenne, hogyha fognánk, és egy kupolával befednénk Budapestet.
A biodóm már elkezdte, csak nem eléggé tágult.
Igen, azért nem mertek elég nagyba gondolkozni.
Nem.
De hogy igen, mert tulajdonképpen akkor lehetne hasznosítani, mindent nem lenne ez a hülye időjárás, meg minden, szóval az egész működne.
Igen.
De vannak alapszabályok, mondjuk vannak, csak azért úgy képzeltem ezt mindig, hogy van Budapestnek egy főépítésze, van egy Budapest, vannak ugye a kerületek nyilván, de van egy egységes központi koncepció, hogy mondjuk hogy szeretném, ha kinézne Budapest 50 év múlva.
Vannak ilyen koncepciók,
és
igen.
Ennek alárendelem ezeket a dolgokat, és azt mondom, hogy na várj, most már még egy irodanegyed, hát most már nem lehet irodanegyed, most már ide valami, most már parknak van szükség, és most nem adok ki csak parkra engedni. Szóval azt kérdezem, hogy egy stratégia mentén folyik ez.
Eleve fejlesztésre kijelölt zóna volt, tehát nagyon, nagyon nem lehetett ezzel szórakozni. Lehetett volna visszafogottabb, ilyen lett. Itt az a kérdés, hogyha a házak között körbe végig sétálunk, a közöket megnézzük, akkor mennyire érezzük azt, hogy egy útvesztőben vagyunk, ahol
vésálnak
össze a falak.
Vagyok.
Innen klausztrofób már az élmény ebből a légifotóból. Én sétáltam el mellette a terület szélén, és nyilván baromi sűrű. Nem baromi sűrű, hogyha most itt a képen megnézzük mögötte ugye a panel lakótelepeket, ott az őrs azért elégrejnyelben vannak dolgok, ott mögötte látszik a fehérúti metromás melletti lakótelep, hát mennyivel normálisabbnak érzi az ember. Igen.
Ami ijesztő, hisz ott én jártam ott, az sem tűnik azért egy, nem. Az se egy kertváros.
Nem, csak ugye nyilván ott nincsen letérkövezve az istennyila annyira, teljesen más koncepció a kettő, de hogy sokkal, sokkal jobban érzi magát az ember ott, és itt is lehet, hogy lesznek fák, csak hogy annak meg kell nőnie.
Biztos vagyok, igen.
Csak annak meg kell nőnie. A látványtervek ugye szeretik mindig a 30 évvel ezutáni állapotokat megmutatni a fák terén, de hogy az épületek terén meg a vadonatúj állapotot. Tehát kérdés, hogy mi lesz itt a 2050.
Igen, általában, mire megnő a nagyra a fa, addig az épület berondul. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt egyszerre fönntartani, vagy olyan nagy fák közé kell építeni az épületet, vagy nagy fákat kell az épületek mellé ültetni. Ennek Bardoszi
erdésztől
tudom, hogy lehetne, de az nem jó.
Annyira nagy fát nem lehet, de igen.
Oké, de hogy azt mondjuk, és akkor azt mondom, hogy viszont ez nagyszerű. Akkor azt mondtuk, hogy itt elsődleges szempontként a bevételt tartottuk szem előtt, na de hát innen olyan sok bevételünk képződik, hogy máshol viszont egy gyönyörű parkot tudunk létesíteni.
Ez így van.
Azért az jó.
Lehetne. Annyira azért nem sok bevétel is, nyilván az államkasszáját is ugye pörgetni fogja. Az, hogy van-e szükség ennyi irodaházra, az egy tök jó kérdés. Nem úgy néz ki, mintha az irodaházaknak a kihasználtsága annyira durván rossz lenne. Most, hogy a Covid-nak a home office szekciója után most visszarendelték az embereket, most azért meg tudják az irodákat tölteni. Itt a problémának a legrosszabb része az szerintem az, hogy ugye a kormány itt vásárolt magának rengeteg irodateret. És
Azt bocsánat, ezt nem tudod, hogy a plázát is megvette? Szóval ezt az egészet megvette csomagba, vagy csak az irodát?
Irodákat vettek.
És lesz tényleg a kormány? Azért adták el a belügyminisztériumot például?
Nagyon sok dolgot elkezdtek eladni gyorsan, míg a választások előtt meghirdetni. Van, amit már második, harmadik alkalommal próbálnak meg eladni. Nagyon úgy tűnik, hogy a belvárosból, ami ugye Kormányzati negyed volt, a Kossuth tér és környéke, onnan a történelmi épületekből lassan költöznek ki. Ugye van, amit fel akarnak vinni a várba, úgyhogy a várban olyan épületek épültek, amik azoknak nem feltétlenül teljességében felelnek meg.
Arról, hogy minden fölmegy a várban?
Nem minden megy föl a várba, több dolgot fel akarnak vinni a várba, de például a pénzügyminisztériumnál, ugye a Mátyás templom mellett, ott nem minden irodista fog beférni, de azt tudták, hogy el akarják hagyni a pénzügy régi épületét, és tudták, hogy vissza akarnak menni a századfordulós pénzügy épületbe. Tehát, hogy így aztán kiderült időközben, hogy ez az épület az nem tökéletes erre. Hiába építették vissza az 1901-ben elkészült
konkrétabban kvázi vissza.
Igen.
Aztán más anyaghasználat egy kicsit.
Természetesen más.
Hát mennyi a terméskőből is lehet építeni, meg téglából. Hát,
de ugye egyébként eleve volt vasbeton a budavári palotának a századfordulós átépítésében már, tehát igazából annyira nem más, mint amennyire sok fórumon elhangzik, hogy ez most már csak vasbeton, de nyilván van hatalmas különbség, meg
igen,
minőség.
Csak amennyire modern és eredeti és fantasztikus dolog volt akkor a vasbeton, az a mostani úttörő technológiát kéne alkalmazni ennek jegyében. Nem?
Igen,
az a logikus.
De egyébként nyilván imbecil maga a gondolat, hogy azon gondolkodunk, hogy nem tudom, mit lehetett volna ebből még megépíteni, meg mennyi lélegeztő épült volna ebből. De hogyha belegondolunk, azért itt nyilván csomó dologról lehet beszélni a vár kapcsán. A lényeg az, hogy elhagynak több épületet, el akarnak hagyni több épületet, ugye a Lánchídra néző óriási nagy palotát is elhagyják, ami a bankszékhez volt, elhagyják a József Nádor téri minisztrumi épületet is, ami szintén bankszékhez volt, elhagynak még rengeteg más házat, a Hold utcában a egykori takarékpénztári szecessziós épületet, ugye a Nemzeti Bank mellett rögtön. Ez a nagyon színes épület, ez az államkincstár.
A Nemzeti Bank marad?
Nemzeti Bank az marad.
Mert vicces lett volna így a felújítás után.
Igen. A felújítás egyébként megtörtént részben a Hold utcai takarékpénztárnál is, tehát hogy most tavalyra állították vissza a II. Világháborúban jó részt elpusztult pénztárcsarnokot, beletettek őket csomó pénzt ebbe a Hold utca épületbe, folyamatosan karban tartották, most meg szépen kiárulják, ami nagyon-nagyon szórakoztató dologra mutat rá, miszerint felújítottunk valamennyiért egy épületet, majd ezt eladjuk, akkor ebből nekünk utána államként mennyi hasznunk lesz.
Sok.
Tehát, hogyha mondjuk ezt a felújítást nem csinálták volna meg, akkor lehet, hogy mondjuk nagyobb lett volna ennek a haszna, de hogy nem úgy tűnik ebből, mint hogyha nem tudom, 2022-ben gondoltak volna arra, hogy 25-ben ezt el akarják adni, vagy gondoltak rá, de azért felújították. Nem úgy tűnik, mint hogyha ez egy ilyen éveken át kijelölt terület volna, hogy majd akkor a választások előtti évben elkezdjük hirtelen a aukcióra bocsájtani ezeket a nagy épületeket.
A nyugati mögötti téren ki akart csinálni kormányzati negyedet? Ott még, az még MSZP
Podmanicki mentén akarták.
Ott igen, mert hogy azt hiszem, hogy a kormányzati negyed
az, még MSZP, helye,
az elég gyakran változik, egy kicsit ijesztő is számomra. Lásd Nemzeti Színház.
Igen.
De hogy az a gond, egyébként tényleg ez az a gond. Én ezt elhiszem, hogy mondjuk a belügyminisztériumból a pénzügyminisztérium nem kell, hogy közel legyen, mert ott azért a nagy átjárás nincsen. Csak ugye van a parlament, az viszonylag nehez, azt szerintem marad.
Hát
azért stabil. Igen, most hát azért lássuk be, hogy ez marad, és hogy tehát ahhoz egyre kiebb helyez, na mindegy, szóval nem látom át ezt, hogy miért, minek mi az előnye, főleg annak nem, hogy mondjuk a belügyminisztérium épülete, ami nem tudom, ilyenkor milyen megkötésekkel adják el, tehát lehet belőle kupleráj, vagy azért ezt nem?
Nyilván nem. Vannak mindig megkötések, hogy ezek házanként változnak, de hogy itt igazából két opció van, vagy hotelt csinálsz belőle, vagy irodaházat, vagy hotelt és irodaházat.
Mondjuk albérlők házát nem lehetne csinálni belőle, vagy fiatal házasok?
Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy annyira jól át lehet ezeket rendezni alaprajzilag.
Bocsáss meg, én ott Budán, én végignéztem azt, semmi, csak a homlokzat. Úgy igen. Bombázták igen. Szét mögötte, hogy igen. Ott bármit ki lehet igen. Alakítani.
Hát ez a Kossuth téren is igaz arra a szép épületre, ugye, amit most teljesen kibeleztek az elmúlt másfél-két évben.
Ja.
Nyilván bármit meg lehet csinálni. A műemléki védettség az ugye azért van, hogy elvileg, hogy figyeljünk erre, arra, amarra. Nyilván onnan kezdve, hogy megvan egy akarat valamire, onnan mindent lehet csinálni. Az is lehet, hogy holnap utántól, megvásárlás után két nappal azt mondják, hogy jó, akkor nem tudom én, 10% a hotel, 50% a ház, 40% a meg luxus apartman, mert hogy miért ne? csinálhatnák meg.
Nyilván nem lesz, tehát most tényleg
nem lesz ilyen.
Nem lesz albérlők háza, mert, hogy ne, mert ugye az mondjuk 246 ezer év alatt hozná vissza az árát, és itt azért igen. Ezek üzletemberek.
Igen, igen.
Vagy strómanok, vagy én nem tudom, kik ezek? Egyébként kik vesznek, mondjuk azt tudjuk, hogy mondjuk konkrétan belügyminisztériumot kivettem meg, de kik vesznek ilyen dolgokat?
A belügyről tudjuk ugye, hogy az Alabár nevű kedves arab fickó vette meg, aki ugye fel akart építeni Rákos rendezőn a Mini Dubajt, és ugye miután neki az a Mini Dubaj nem sikerült, igen, én is örültem volna.
Én Mini Dubaj párti vagyok, bocsánat.
Hogyha repülőautókkal érkezünk meg Mini Dubajba, ahol...
Ironizálsz, szarkazmus, amit hallok, szarkazmus.
Természetesen.
De hogy én komolyan azt mondom, hogy persze, építsen Mini Dubaj, tök jó, nem?
Persze.
Mert mindig jó, én megértem azokat a kicsit nosztalgiázó, szomorkodó, múltba révedő, műemlékvédelembe kapaszkodó embereket, akik szerint, igen, tudod, de azért eljünk már meg, hát a haladás, a fejlődés, a technológia, a jövő, hát Mini Dubaj nélkül félkör óriás vagyunk.
Ez így van, de egyébként senki nem mondta, Füverről sem mondta azt, egyetlen ilyen kemény tükő ember sem mondta azt, hogy Mini Dubajt azt hagyjuk megrohadni, legyen továbbra is zöld, tehát hogy az, hogy építésről legyen szó, az egyértelmű. Csak hogy mondjuk itt lehet, hogy nem a Empire State Buildinget kéne lemásolni másfélszeres méretben, vagy ugyanakkorában, vagy nem kéne azt, hogy Manhattani változtassuk 2048-ra azt a környéket. Az, hogy valamilyen beépítés kell, az fix. Az, hogy még egy motor, egy magasságú épület ott mondjuk tökre elférne.
Nem, ha már egyet oda tettünk, na ez a másik, amit szeretnék.
Igen.
Akkor tegyük oda a másikat is. Tehát az ne legyen, mert annak tényleg nincs értelme, hogy mindenhol ilyen felhőkarcolók vannak.
A Füverösnek a tervében az volt, hogy lesz benne egy ilyen magasabb
igen.
Épületekkel teli rész.
Benne legyen, hanem például pont a Rákos rendező alkalmas lenne erre, de persze, most már mindegy, persze, most már az persze. Is alkalmas, ahol van.
Vagyuk is, az a lényeg, hogy a Füveros végül bezsebelte a területet, azóta is cseszegeti őket a Fidesz, hogy miért rohad minden. Ez azért több okból is nagyon vicc. Tekintve, hogy a MÁV elvállalta, ugye állami MÁV, elvállalta, hogy elszállítja a szemetet, meg veszélymentesíti a környéket, és utána majd odaadják az arab befektetőnek. Aztán a MÁV végül rájött, hogy neki erre nincsen pénze, most pedig cseszegetik a Fővárost, hogy miért szállítja nem csinálta meg a Főváros, és hogy miért hagyja rohadni. Tehát ez így igazából baromi vicces.
De mondjuk a BKV-val nem tudja megcsináltatni, az is közlekedési vállalat.
Meg mondjuk az a, nem tudom, néhány tízezer, százezer tonna föld, amit ki kéne mozgatni, mert olyan olajos, meg fertőzött, mint a fene.
Önkéntesek.
Ja persze, igen. Én a közmunkásoknak javaslom azt, hogy havi 47 ezer forintért mozgassák tényleg. Amúgy nem, ez egy...
Jó, de lenne egy ilyen mozgalom, hogy vigyél el egy vödörföldet Rákos rendezőről, igen. Akkor azért szerintem az működhetne.
Természetesen.
És ráadásul építhetnénk valahol egy hegyet.
Milyen szépen feltörgetni a vödörgyárakat például.
Na jó, nem kell lezsebben.
Jó, hagyjuk tényleg.
De nem is az csak, hogy ez mert tudom, hogy van ez, volt szerencsém egyébként viszonylag közel a tököli egykori szovjet reptérhez ilyen eredményeket nézni, hogy amikor már azt mondják, hogy hát inkább 6 méter mélyen kéne elvinni a talajt, akkor azért elgondolkozol. Tehát azért az nem az a dolog, hogy akkor beülnék a Duna, érted?
Persze.
Ja, szóval, de itt is ilyen nagyon szennyezett a talaj, tehát el kell tüntetni.
Ez 100 év ipari meg mávos múlt, tehát hogy ott azért tényleg minden van a földben. Nehéz filmektől kezdve olajon át istennyileig.
Ráadásul ez rohadt sokba kerül, szerencsés. Hogy valahol lerakt, nem?
Igen. Hát meg
hova lehet ezt lerakni? Van ilyen helyek, mert ez nem egy szemétlerakó, érted, ahol oda viszel egy hegyet.
Nem, nyilván vannak erre kijelölt helyek, nem gondolom azt, hogy jó ötlet lenne mondjuk egy dobogókőt még csinálni a gödölői domságba, de hogy...
Nem, így... de be lehetne tömni völgyeket például.
De lehet, hogy mondjuk néhány ilyen völgyhidat el tudnánk vele.
Az simán, például, simán. Vagy hát jó. Pedig vagy egy belső Kárpátokat felhúzni
tényleg,
a határon.
Tényleg.
De most ezt félretéve...
A lényeg az, hogy nem jött össze a Rákos Dubaj, és akkor gondolom volt egy ilyen ötlet, hogy akkor nem kéne teljesen kiűzni az Alabárt, és nem állítom, nem tudom, de hogy nagyon él bennem az a gyanú, hogy a fickó számított rá, hogy valami nagy értékűre azért még a városban beruházni lehet, és hát nyilván kapora jött a lehetőség, hogy ilyen hatalmas nagy palotákat adnál az állam. Egyetlen ajánlattevőként bejelentkezett erre, senki más nem érezte azt, hogy szeretne magának néhány milliárd forintért venni egy ilyen hatalmas műemléket, egyetlen magyar milliárdos sem gondolkodott abban, sem ezek szerint legalábbis sem Tiborcz István, sem Jelinek Dániel, sem a többi jól ismert nagy név. Valahogy ez az Alabárhoz jutott, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz ezzel.
De említetted, hogy valamit már évek óta áru gyakorlatilag.
Valamit már nem évek óta, hanem hogy hónapok óta.
Jó, de hogy régóta, és hogy nincs jelentkező, ezt se értem.
Jó kérdés. Lehet, hogy azt gondolták, hogy nagyobb keletje lesz ennek, tehát simán lehet, hogy nincs itt annyira jó háló háttérben, hogy sziasztok, ezt ajánlom, vagy hogy ezt...
És az már nem megy, mint régen ment, hogy amíg nem sikerül vevőt találni, addig lehet benne romkocsma, beköltözhetnek a pankok, meg szóval ez nem lehet csinálni már, nem mi?
Az állam megtehetni azt, hogy odaadja egy részét bérbe valakinek, foglalt addig, amíg nincsen gazdája, viszont a legtöbb épület ma is használva van, tehát hogy több épületet úgy akarnak eladni, hogy mondjuk azt mondják, hogy 2027 nyaráig itt benne lesz még az államkincster, 27 nyarától csak a tied. Hogy legkésőbb addig benne lesz, tehát hogy úgy adják el, hogy még közben nem lehet használatba venni. Én ebben azért erősen érzem azt, hogy lassan választások lesznek, és ha még most eladjuk feltételes adásvételi szerződéssel, akkor hát, ugye...
Az előleget ellophatjuk.
Hát, hogyha
már
esetleg...
Mondjuk, én úgy feltételezem, nyilván.
Te?
Vagy én feltételezem.
Mert, hogy te lophatod el?
Valaki ellophatja.
Jó. hogyha esetleg a jövő tavasz az nem jön össze úgy, ahogy szeretné a nemzet, ugye? A nemzet kétharmada. Akkor még mindig ne az legyen, hogy a következő garnitúra majd nem akarja eladni, és akkor hoppon maradnak itt. Kérdés, hogy mire kellhet hirtelen több száz milliárd forint? Hát van némi ötletem. Mondjuk az, hogy több száz milliárd forintért vettek irodaházakat, ugye az Ajdósi Dürer sor mentén is.
Az egy másik sztori, ugye?
Ez egy másik sztori. Ez a Városliget melletti Dürer sor menti beruházás, ott is vett a kormány irodaterületeket, ugye a Bosnyák téren is vett. Ezeket nyilvánvalóan ki kellett fizetni, és lehet, hogy ezt a lyukat kéne igazából betömni a költségvetésem. Nagyon jó kérdés, de hát igazából mire nem jó pár száz milliárd forint, hogy a Magyarországon?
A költségvetés az egy tésztaszűrőhöz hasonlít leginkább. Tehát ott lyukakat betenni teljesen feleslegesnek tűnik, ott a lépjünk le és ne változtassunk nevet.
Nem tudhatjuk, hogy mire kell, de hogy nagyon érdekesnek tűnik az, hogy még mindig benne lévő szervezetekkel, hatóságokkal, minisztériumokkal együtt próbálják meg ezeket átadni. Nem érzem azt, hogy minden el fog menni jövő tavaszig, de az épületek jó része az gazdát válthat. Most egyébként még több épületet töltöttek fel az elmúlt pár hétben, amit el akarnak használni.
De ezeket te követed, tehát ez rajta tartod a szemed, ezeket ajánlatot nem teszel, de azért figyelem.
Ez mondjuk a tegnap és a mai napom, úgyhogy itt már egy kis demót sikerült a dologból adni. Van több épület, amit el akarnak passzolni.
Szóval az elején idéztem Jan, remélem így Jannak ejti, Jan Werner Müllert, aki egyébként nem más, mint a Princeton Egyetem politológia professzora, és a Guardianbe követte el ezt az írását, ahol, hát hogy is mondjam, az állításának legerősebbike, hogy nem a Fehérház keleti szárnyának a lerombolása és átépítése, ugye a legrosszabb építészeti rémtette a Trump kormányzatnak. Nagyon furcsa, hogy miközben a Nobel-betegség szerint ugye az, aki kémiai Nobel-díjat kap, azt hiszi hirtelen, hogy ért a pszichológiához és nyilatkozik. Ott viszont úgy, hogy valamihez nagyon ért, és azt hiszi, hogy a többihez is ért kicsit, de nem egyáltalán. De az ízlésben nincs ilyen, hogy valakinek valamiben jó ízlése van, tehát mondjuk csodálatos zene ízlése van, és nagyon rossz minden másban. Itt mindenben rossz ízlése van valakinek. Tehát Donald Trump az ember, aki nemhogy rossz ízlése van, valószínűleg nincs neki. És hogy, de ennek ellenére fantasztikus tervei vannak itt, komolyan mondom, a bálterem az nekem, az nagyon tetszik. Na de hogy mire gondol, mik a még rosszabb, még borzalmasabb építészeti műemlékvédelmi brutalitása, amit hát a önimádat és a groteszk trónra ültetése jegyében megvalósítanak. Olyan jó, hogy máshol is rossz, nem?
Igen, jó látni az, hogy más is... szarul érzi magát.
Trump-nak... Nem, jól érzi magát. Ezt a szörnyű látni.
Hát Trump, igen. Igen, hogy ez a lebontott szárny egyébként egy 20. századi szárny volt, tehát ugye ez egy 42-ben talán elkészült dolog. Végül is egy 80 éves állapotot rúgtak föl. Azt, hogy szerintem 4,5 nap alatt bontották, de az mondjuk azért valahol rohadt ijesztő. Nálunk ezzel azért elszöszöltek volna még egy kis ideig.
De Kínában másfél óra lett volna.
Kínában egy óra fölépítik, ugyanazt, amit lebontottak, ugyanabból a sítből. Igen, szóval az baromi ijesztő. az, hogy, hogy ennek a helyén egy a Fehérháznak az arányai teljesen elcsesző, túlméretezett szimmetriát megbontó valami lesz, hát ez az amerikaiak meg Trumpnak a gondja, viszont két dolgot érdemes megemlíteni. Az egyik az, hogy ellentétben a korábbi Fehérház bővítésekkel ezt nem az amerikai állam fizeti, hanem van rengeteg olyan kisbefektető, nagybefektető, milliárdos, meg ember, aki erre konkrétan bevitt egy talicska pénzt, hogy akkor szia Trump, ezzel tudok hozzájárulni ehhez a munkához, és hogy ez a fickó nem közpénzt éget el arra, hogy valamit elcseszen. Attól még elcseszi, csak hogy ez egy tök érdekes dolog, hogy összeadták rá pénzt.
Máshol vannak a határok.
Mi az Isten?
Máshol vannak a határok.
Nyilván csak.
Az amerikai választók azt gondolom más, tök máson akadnának. Én nem is értenénk néha.
Magyarként nekünk ez ilyen mellbevágó.
Igen, de azt mondjuk, ha azt gondolnánk, hogy mondjuk a Trump belebukna, abból kiderülne, hogy hát bizony adót csalt. És ez kész, megbocsáthatatlan. De azért mondom, nálunk meg azt mondják, hogy adót csalt, oké? És... De van valami probléma, érted? Tehát egészen mások, és valószínűleg ott egy ilyen fajta közpénzégetés, azért az úgy, azért így szemöldökök, felmentek volna, hogy mi van. És hát ez tök jól működik. De itt ez a cikk levezeti, hogy Erdogan, hogy valahogy ez a fajta új jobb oldal, ez a fajta ilyen, a varázslók kora valahogy azt idézi elő, hogy vannak a múltnak olyan periódusai, amit el kell tüntetni. Tehát nálunk például, ez szisztematikusan, ugye pont a vár kapcsán emlékszem, felismentünk, forgattunk és beszéltünk is róla, néztük, hogy igen, lehetnek értékes épületek, amelyek teljesen belekerültek egy más környezetbe, egy más korba, attól még a helyükön lehetnek. Tehát nem, hát abszolút, tehát minden, a századok egymás mellett elférnek. Az egységesítés, ez az aranykornak a felidézése építészetileg, illetve az konkrétan a szocializmus eltüntetése, ez egy óriási feladat lenne, mert hát ugye Békásmegyer, ugye hát én azért az nem lesz könnyű, csak szólok.
Történet négyekből akarják menni eltüntetni, de hogy ezt ugye nagyon-nagyon cáfolják, hogy ki akarják írtani 45-89 közti építészeti örökséget. Erre szokták mondogatni, hogy nézd, itt van a 70-es évekbeli, nem tudom, mi felújítottuk, itt a győri MCC új központ a Káptalandonban, nézd, nem bontottuk le, felújítottuk a Rábának a volt, nem tudom, milyen konferencia központja, tényleg baromi jó egyébként, mindig van mire mutogatni, hogy nézd, nem bontottuk le, de az egyértelmű, hogy azért kiradírozzák az olyan épületeket, amik valamiért szúrják az ő szemüket, viszont hogyha végigmész a Vernyedem, állítom, hogy 200 házról nem fogod tudni, hogy ez mondjuk a szociál dübörgésének az éveiben épült át, vagy éppen a háború után rögtön, nem lehet azért minden ellátni. Visszatérve Trumpra, van ez a 10 éve elindult mánia, ez az új tradicionalizmus, ezt így hívják, ez ilyen, főleg ilyen skandináv gyökerű dolog, egy fickó indította ezt el a világban, hogy építsünk vissza mindent úgy, mint ahogy néz neki, mint a mellette lévő 4-5-10-15 szomszéd, mert nekünk az tök jó lesz, és egyébként is nevessük el teljesen a történeti stílusokat, igenis terjedjen el az, hogy valaki egy lakóházat úgy épít magának, mintha egy századfordulós bridge-sorház, egy századfordulós...
De ez egységesítésről szól?
Nem,
vagy
ez arról szól, hogy letűnt.
Hátra, tehát visszatérést.
Arról szól, hogy a korábbi stílusokban tervezzünk
tehát
bármelyik is.
Tehát nádfedeles vályokház.
Nem, ez arról szól, hogy mondjuk Kopenhágában ne egy olyan épületet építs, ami úgy néz ki, hogy csak a fémvázat és az üveget látod rajta, és egyébként meg egy vörös ördög van a homlokzatán, hanem mondjuk nézzen ki úgy, mint a Kopenhágának, meg Dainsnak, meg az összes több ilyen tengerparti városnak a tipikus keskeny, magas tetőben záródik.
Tehát a postmodern után álljunk meg, és induljunk el vissza. Ez jó, ez izgalmas egyébként.
Vagy akár Budapesten is építsünk úgy új épületeket, hogy mondjuk úgy néznek ki, mint egy nagy körúti bérház, mert hogy mi az Isten érne. Az, hogy ennek mekkora a költsége, mennyivel nagyobb a költsége, mint egy modern irodaháznak, modern lakóháznak, az megint más kérdés, de egyébként gondolkodjunk el ezen, hogy ez milyen tök jó. És ez elgyűrűzött amúgy Amerikában is, és ott azt hiszem, hogy Trump fejében találkozott az úgynevezett McMansion nevű dologgal. A McMansion az a családi ház típus, amit az összes amerikai filmben szoktunk látni, a reszkestek betörőktől a nem tudom mik, hogy bődületesen nagy.
Az már nagy.
Tehát bődületesen nagy.
Se gondoltam,
ez 16 a... szoba, de hogy valahogy brutálisan túl van tolva, és szerintem az elnök úr ezt a kettőt így valahogy össze ragasztotta a fejében, és azt mondta, hogy jó, hát legyen valami olyan, mint ami 150 éve volt, de legyen rohadt nagy, és legyen túlzó. És akkor ő ezt is szorgalmazta, hogy amerikának szüksége van arra, hogy tradicionális épületeket emeljünk, mert hogy az a mi kulturális alapkövünk, és ezt újra fel kell tenni.
Ez inkább ilyen propaganda hazugságnak tűnik, vagy ilyen kampányfogásnak. Arra van valami elképzelés, nyilván nem csak meg a konkrét számítás, de hogy mondjuk tényleg a körutat véve alapul az a technológia, az az anyag használat, az a kidolgozottság, ami ott van, az most mibe, mert hogy elképzelhetetlenek tartom. Tehát azok a házak tényleg csak már már csak a díszeket nézve, már csak az ablakkialakításokat nézve, az egyenetlenség, a nem egységes, nem kocka dolgok miatt, ami elképesztően drágának tűnik, akkor meg mondjuk 48 és 60 kiegyezés, forradalom kiegyezés közötti időszakban, meg gomba mód nőttek kifele ezek a dolgok.
Kiegyezés után a háborúig,
igen, első világháború, igen.
Nyilván egyébként ez volt a korszellem, ezt tudták megcsinálni, rengeteg olyan mester volt, aki tudott ilyen vakolatdíszeket, meg egyéb díszeket létrehozni. Ezek azért nagyon sokszor egy kaptafára menő dolgokból épülnek, ugye fölkevés, olyan elem van rajtuk, ami kimondott a negyedi, ugyanaz az a virágdísz minta, ugyanaz a geometrikus minta,
de
fut végig rajta.
Azok a szinteltolások.
Ha bemész, akkor az a kurva jók, igen. Akkor a mozaik padló, a metlahi padló, a öntött beton padlóburkolat, a kovácsoltvas kapu, rengeteg kovácsoltvassal foglalkozó mester volt, ma már ugye nincs annyira sok, sőt, rengeteg üvegművész volt, akik hiába nem voltak rótmisek, meg tudtak dolgokat csinálni, úgyhogy ez baromi jól nézzen ki ólomüvegből, vagy bármilyen üvegből.
De a technológia maga volt. Azért azt gondolom ezenben, hogy sokkal olcsóbb lett azóta.
A technológia maga azért nem lett olcsóbb, mert nyilván nem tömegesen nagy gyárakban gyártjuk ezeket a cementlapokat. Ha legyártasz 100 cementlapot, meg 5000-et, akkor ez nyilván darabra drágább lesz sokkal, mint hogyha legyártanál 1 milliót. Én gondolkodtam azon egy pár éve, akartam én barátomnak segíteni, hogy a Gangjukról tönkrement a 100 éves burkolat, szedjük fel a csempéket, gyártassuk le ugyanazt. Megkerestünk több céget, és akkor azt mondták, hogy hát egyrészt nekünk pont ez, még azt mondta, nekünk ez a minta nincs meg, ennyire megtervezzük ezt a mintát nektek számítógépen, ennyiért létrehozzuk belőle a formát, igen, amiben aztán beleöntjük ugye az anyagot.
Baromi drága.
Plusz még utána a darabár, és arra jutottunk, hogy hát most mondok egy számot hasonlóan, hát nem tudom én, 13 millió forintja igazából erre most így senkinek sincs.
Ne, senkinek, ez túlzás, de hogy neki nem volt.
Alapvető kovácsoltvas munka lett volna meg ez a, meg ez a padló, és jelengedtük a francba az egészet.
De mivel lett kiváltva? Ja, hogy maradt lent.
Ott maradt lent, persze.
Ja, mert hogy közben a kiváltás is történik persze, sok helyen, persze. És hogy úgy tűnik persze, mintha ilyen gagyizás lenne, mintha ilyen megkelekezés lenne, de nem, hanem hogy az a megfizethető még.
Volt olyan, hogy a praktikerből vett valaki, nem tudom, 200 négyzetmétert, és akkor lerakták a házban, tehát hogy így nagyon, nagyon nem szoktak ezzel szórakozni. Ezek a jó része egyébként azért necces, mert helyi védett, meg műemlékházakban is történnek azért ilyen dolgok. Ezeket be kéne jelenteni, ezekről is szólni kéne helyeken. Utólag szokták ezeket sokszor észrevenni, hogy basszus, kicserélték. De visszatérve a lényegre, az a baj, hogy nagyon-nagyon fölment az ára az ilyen munkának. Én most egy kovácsoltvas mestert tudok, aki a parlament felújítástól kezdve az operaházon át mindenkinek mindenbe bedolgozott. Ő egy Asztóriához közeli pince műhelyben csinál brutálisan szép dolgokat, úgyhogy ő elvileg grafikus, csak átképezte magát kovácsoltvas maestróvá.
Abból kevesebb van, és jobban keresik nyilván.
Igen. Ja. És szerintem ő egy pár éve ezt nagyon-nagyon szívesen csinálta, most nem tudom, mi van bele, de hogy ilyen eldugott helyeken lehet találni még ilyen mestereket, meg a cement manufaktúrák is, hogy azért egy kicsit visszaszorultak, több ilyen műhely volt Pesten egy 10 éve, mint ma. Cementlap, padlólap, úgy értem.
Ja, a helyet nincsen.
Igen, igen.
De a cementlap az nem ugyanaz, mint a rajta lévő. Vagy a cementlapon még van egy borítás?
A cementlap maga a kis egység.
Tehát nincs járólap rajta, hanem nincs, a cementlap.
Nincs. Ez a nagyon
kevés burkolat. De az olcsóbbnak gondolná az ember.
Hát sok négyzetméter kell, meg olyan, mint ami nekik nincs, meg akkor ugye azok plusz dolgok, de hogy...
Persze, hagyjál csak ott nedvesen, majd én belekarcolom a mintát.
Persze, igen, rohadt rág, ugye azt úgy öntik ki részenként.
Aha. Hát hogy nem, mert hát ugye, igen, hogy az nem standardek ezek a
színezett cementet beleönti a kis
formába. Viszont ezzel kapcsolatban, de jó, hogy még időben egyébként, hát 14 percünk van, mert időben eszembe jutott a Fészekklub.
A Fészekklub, igen.
Jó van, úgy látom. Mintha ez már csak igen, mert hogy nekem van egy folyamatos nyomás, nézzük már meg a Palazzót, és nincs kedvem.
Ugyanez.
Tudnék, én voltam a Fészekklubban, és hogy én tudom, hogy ez most egy új hely, meg minden, de nem akarom látni, és ez nagyon mindenféle hülye kifogásokat találok, hogy miért nem akarok elmenni, de hát, hogy is mondjam, van egy belső, tehát egészen közeli hozzátartozó részről egy ilyen nyomás, hogy valószínűleg el fogok menni, de hogy hú, de nem akarok, és hogy miért nem akarok, azt te pontosan tudod szerintem akkor.
Kicsit ott megy a szenvedés most azzal, hogy mennyire működik a Fészekklub, hogy a vezetőséggel voltak ugye problémák az elmúlt években.
Hát tudom, hogy Török Feriék féle
vezetéssel. A házjövője is jó kérdés.
Ja. Amiben?
A házjövője is jó kérdés.
Mármint, hogy maga az épület?
Szerintem lassan ott tart a helyzet, hogy az épületnek a hasznosítása is.
Nem ismerik. A Fészekklub egy színész-művész klub volt. Volt egy tagsága, kőkemény tagsága, és vendégként lehetett oda bejutni.
Századfordulótól működött,
igen. Igen, én azért már a 80-as években bejutottam oda, ilyen színész haverjaim bevittek oda, és hát ez tényleg a klasszikus, tehát a Csurka István Pókerezik című történet. Az egésznek volt egy legendája, három szint, ugye izébe kerte, egy egészen döbbenetes verső elrendezésű, nagyon jó, nagyon
tökéletes. Egy olasz palazzó belül.
Egészen zseniális dolog, és akkor utána lett egy másik Fészekklub az Asztóriánál, az új Fészek, azt már egészen más körülmények között, más okok miatt látogattam, és ebből a Fészekből egészen lett egy Havanna nevű hely, aztán lett egy nem, valami, az is, ami latin-amerikai, nagyon érdekes dolgok történtek ott. Én akkor már nem voltam bent, csak azt láttam, hogy kubai szövőnők állnak előtte, és lángok mardossák a falakat. De hogy, és aztán, és voltak ezek a belső problémák, volt egy kuratórium, amiről értesítem nagyjából, hogy a Török Feri, nekem a havarom annyiban, hogy így legalábbis beszéltünk erről, és aztán utána hirtelen valami történt, és a permanens vakáció, ami egy, hát hogy is mondjam, egy fülke hotel, vagy egy konténer hotel méretű szórakozó hely, tulaja hopp, egyszer csak bebrobbantotta azt a háromszintes írtatot, és fogalm, el sem tudom képzelni, hogy mi van bent.
Nem merek belegondolni.
Ja, hogy nem jártál benne még.
Nem. Én nem voltam bent több mint 10 évvel a Fészekben.
Na, hát én kb. Ugyanez.
Tudom el magamtól a dolgot,
látom, mert
egyszerre nagyon-nagyon sok témával kell foglalkozni, de nem vagyok benne biztos, hogy akár néhány év múlva az épület az...
Most érted, tudsz, hogy be kell menned, ugye?
Nyilván tudom, persze.
Tehát előbb-utóbb be kell oda menni. Az a legenda... Ezt
most élőben kell bevallanom, ugye, hogy nem akarom ezt megírni.
Nem tudom, de tökéletesen megértem egyébként. Tehát, hogy amikor az ember tudja, hogy tehát, ha belép azon az ajtón, egy írtózatos pofont fog kapni, akkor azért de gondolja, tudja, hogy borzasztó lesz előre, majd vett föl, vegye videóhoz.
Elég ott októberre ennyi.
De nem is kell októberben. Ez jó, hogy decemberben az igazán, amikor nagy a buli. De hogy az legenda, hogy a régi Fészekből alkatrészek így megjelentek érdekes módon, mit tudom, Szavária, nem tudom melyik valamik ilyen online piac téren.
Galéria Szavarián, aha.
Valami érdekes.
Lehet igen, hogy ez megtörtént. Szoktak egyébként így feltűnni dolgok, érdekes piac tereken.
Abszolút.
Nekem valamilyen rejtélyesokból van iparművészeti múzeumos tetőcserepen, nem is egy, meg Mátyás templomos, nem is egy, meg itt dolgok innen-onnan. Ezek jelenetes piac terekről. 1-2-3-4-5-6 ezer forintokért megvehető dolgok voltak. Senki nem hamisítana egy Lechner téglagyári beütést egy ilyen tetőcserépen, mert
hiszem,
senki nem ennyire hülye. Senki nem ennyire hülye, főleg, hogy ennyire adja utána. Ezek így felszoktak tűnni. Én mindent el tudok képzelni.
Újrahasznosítás.
Annak egyébként nagyon örülök, hogy egyik galériának az aukciójáról ugye eltűnt az a néhány műalkotás, amit ugye árverésre akartak bocsájtani, egy pár hete volt ugye ez téma.
Mármint, hogy milyen műalkotás?
Festmények.
De honnan származó festmények?
Fészekből, úgy emlékszem.
Tehát olyasmi, tehát onnan, az egy kicsit más, mint a tetőcserép.
Nyilván kicsit más.
Mert igen. Az általában nem úgy szokott lenni, hogy elnézést, felújítanak, igen, és azok a képekkel mit csinálnak? Kidobjuk, elvihetem, persze, vigye. Persze. Én mondjuk Vahorn replikát vettem, így egyébként, de szóval halálkom, hogy így történt.
Nem mondjuk el senkinek.
Nem, hát ez mondjuk teljesen jó, másolatok, tehát nyilván nem eredeti Vahornokat volt, de azért elég jók. Szóval, de még ez is elképzelhető. Ám. Tehát a felújítás során kidobásra kerülnek olyan dolgok, amelyek, jó, nem remélhetőleg festmények, nem, de mondjuk tényleg olyan burkolat elemek, olyan belső díszek, amik azért hú.
Hogyha ezeket újra faragják, és ugye a régi az meg már nagyon rossz állapotú, akkor ezeket nyilván azért, jó, nyilván. Azért na, ez így szokott menni mindenhol, ugye múzeumnál is ilyen matizban ősztűnél, hogy újabb tetőcserép került rá, akkor a régi feleslegessével, hát Mátyás templomnál szintúgy. Az iparművészeti ugye bezárása előtt aukcióra is tett ilyen nagyobb tetődíszeket, tehát hogy azok hivatalosan is mentek, úgyhogy itt nem minden illegális, ami annak
látszik. Nem is arra gondolok, ez sokszor... a szürke, az a szép, hogy ez a szürke zóna.
Van amikor teljesen zöld, van amikor, igen, amikor furább. Nem tudom, mi lesz a fészekkel, és baromi aggasztó.
De mi lesz az iparművészetivel?
Hát ez is egy tök jó kérdés. Én úgy emlékszem, hogy mint a 8 éve senki nem nyúlt volna hozzá. Lehet, hogy már 9, ugye megvannak a tervek arra, hogy újítanák föl, volt egy összes tervpályázat. Ugye most szeptember 20-án tüntettek a dolgozói, meg múzeumi szakemberek, meg szimpatizánsok. Van több helyen raktára.
Ja, de hogy
szét vannak szomorúva. Igen, a raktárakban fekszenek a tárgyak. Ugye a raktárakért is fizetni kell. Ezeknek a raktáraknak nem tudjuk, hogy milyen az állapota, nem tudjuk, hogy jól páratartalom stabilizált raktárak, nem tudjuk, hogy milyen helyek, nem tudjuk, hogy mennyiért tárolják az összes műtárgyat. Nyilván létezik most is, az az X munkatárs ott dolgozik, ugye adnak kölcsön műtárgyakat, van ugye nekik ez a Városligeti fasorban lévő villájuk, ugye ahova azért tudnak kitenni kisebb kiállításokat, tudnak kölcsön adni, van restaurátor, háttérben ők restaurálgatnak is dolgokat, tehát hogy nem halt meg attól az intézmény, hogy a múzeum épülete maga zárva tart. Pár éve volt egy kiállítás ennek a múzeum épületnek a belső udvarában és a földszintjén. A Budapest ostrom akkor a várban elrejtett gyönyörű szép arany és ezüst és nemes fémtárgyak és porcelánok pincébe levitte a kedves főrend, ráomlott a ház a francba, és egy ilyen több tízezer, százezer darabra törtek ezek a dolgok, és ezeket elkezdték összeragazgatni. Ezeket lehetett megnézni a múzeumban. Én akkor jártam benne, ez szerintem, tudom én, 19-ben lehetett, 18-ban, a Covid előtt volt még szerintem. Akkor belsőt láttam, nyilván nem történt semmi, azóta sem történt semmi az elmúlt években. Nem tudjuk, mikor kezdik el a felújítást, nem tudjuk, hogy miért nem kezdték még el, nem kaptunk kielégítő választ arra vonatkozóan, hogy mikor fog újra megnyitni a múzeum. Nem is árulják, szerintem nem is fogják, azért ez tényleg erős lenne. Ha bár nyilván az után, hogy belügy meg a pénzügy,
úgy elmenne, hogy senki föl nem emelje
fel. Igen. Áll. Nem tudom, hogy ebből 2030-ra akár lesz valami, vagy 35-re. Nem vagyok benne teljesen biztos. És hogy ezt bővíteni is akarták.
Mármint az viszonylag nehéz lett volna ott, vagy hogy?
Éppen műsztit. Hogyha az oldalsó utca felül mész be, akkor ott van egy kis plac, amire rá lehet még húzni egy szárnyat.
Tudom, mire gondolsz, igen. Ja, hogyha onnan mész be, igen. De a másik, ami nekem ilyen érdekes, aminek szeretem volna figyelmet kísérni, sosem, az a Pázmány projekt.
Ott, nagyon ott... jó.
Ilyen, ez egyik kedvenced.
Lebontották a bunker, lebontották azt, amit le akartak már jó részt.
Miket? De ott várjunk, ott voltak elég, tehát ott ezek a Makovec épületek voltak, most nem a rádióról
ja, beszélek. Hogy van szó.
Először a kintiről ja, beszélek.
A kinti, a Piliscsabai. Piliscsabai, állnak az épületek.
Ott maradt minden.
Van egy alapítvány, ami ezt elvileg kezeli, van egy ilyen népfőiskolaszerű intézmény is, ami a területnek a szélén van. Nem tudjuk, hogy a nagyobb épületekkel mi lesz, nem tudjuk, hogy milyen hasznosítást fognak kapni. Azt tudjuk, hogy állnak, az, hogy ezek mennyire karbantartottak, mennyire működőképesek a lennének mondjuk holnap-holnap utántól, ezt nem tudjuk. Az, hogy őrzik, az fix.
Jó, hát
nem tudjuk, hogy mi lesz vele.
És na, és a rádió? Mert rádió ott, nem, ott is egy elcsendesedett.
Rádiónál megtörténtek a bontások. Hát jól ezt nem tudjuk, hogy most pontosan mi van.
Mert én néztem, mögötte sétáltam el párszor, és vannak nagyon jó rézagok vannak ott. Uh-huh,
persze.
És azon be lehet nézni. Igen. És az valóban a bontás része meg volt, de hát ugye nem azt akarták, hogy na, és akkor most lebontjuk, majd hazamegyünk, hanem oda építeni akartak valamit.
Itt lassan elkezdik ásni a gödröket. Gondolom, ha már nem kezdték el az építési gödröket, alapoznak, gondolom, kérdés egyébként, hogy mennyire tudják majd kiszuszakolni magukból azt a miniszter úr szerint 200 milliárdot. Korábban ennél ugye magas összegről volt szó, ugye egyre följebb másztak az összegek, majd aztán azt mondták, hogy hát csökkentettünk rajta, ezt meg ezt az apróságot kivettük a tervből, és egyébként is csak 200 milliárd lesz. Nem látom azt, hogy...
Viszonyításként, hogy ugye 244 milliárdért vették meg ezt a bosnyák cuccot, a 200 milliárd még mindig eléggé hát ráhagyósnak tűnik. Tehát abban azért ott lehet csinálni, ami szépet. De nem, most komolyan. Hát,
lehet abból, hogy szépet csinálni, és egyébként a tervet, hogy nyilván kiveséztük korábban ebben a műsorban is. Ott lesz egy egyetemi kampusz, hogyha megépül. Nem tudjuk, hogy megépül-e, kérdés, hogy nyilván a kár az már megvan. Az első stúdiópalota a világon, ami leghosszabb ideig működött, ugye az már a múlté, a pagodát ugye szétbontották, ami az udvarban volt, a bunker az már eltűnt a 3 méter vastag falaival, az irodai épület, ami a Nemzeti Múzeum felé nézett, már eltűnt. A stúdiók ugye már eltűntek, ezek a legendás, sokszor emlegetett 6-os, 22-es, 1-es stúdió eltűnt. Szentkirályi utcában a bérházak, amiket a rádió használt, eltűntek. Minden eltűnt, ami épület volt. Belső díszeket, domborműveket, egyebeket mentettek át a Kunigunda utcai MTV székházba. Most egy pár hete derült ki, hogy hogy a kedvencem, a hárfázónő is átkerült a Kunigunda utcába.
Csak
éppen az MTV-en nem válaszolt több mint 2 hónapig, hogy mehetünk-e lefotózni, meg hogy így nem küldtek róla képet sem, úgyhogy végül...
De te annyi dolgok volt, most tényleg...
Sikerült.
Jó, nem, tényleg egy percünk maradt, úgyhogy muszáj, mert beígértem a pozitív híreket. De nem, hogy egyébként, aki nem tudná, Vince Miklóssal beszélgetek, és hát, hogy mindig, mert mindig olyan negatív, meg minden, hogy mi ez. Hát képzeld el, amit örököltem, azt a 40 négyzetméteres házat halázták el, a földszintet tök kész vagyok. Én most már a tetőteret takarítom, és hogy tényleg, mi van, teljesen jó lesz, most azt próbálom meg, most tanulom a púrhab felvitelét cserépre, az még egy ilyen új dolog, de az teljesen jól áll. Tehát pont az ütembe haladok, ahogy terveztem, és baromira élvezem a dolgot, tehát önök ma sem maradtak pozitív.
Gratulálok.
Hát de nem, majd nézd meg egyszer, majd lehet, egy statikust azért egyszer ki kéne vinnem, mert ki akarom lyukasztani a födémet, de nem most fogom ezt a tél folyamán, most már inkább elköszönök. Ez volt a reggeli gyors. Hegedűsné, Szegedi Tímea, Horváth Ádám, Petes Vivien, Krá Kevin és a szerkesztő Herskovics Eszter nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre. A viszont hallásra.
Reggeli gyors. Nem maradjon le semmiről.